Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Változatos és izgalmas programokkal várják a látogatókat a Szent István napi rendezvény sorozat szervezői a Nemzet fővárosában. A szombaton kezdődött 4 napos ingyenes fesztiválon a zenei, gasztronómiai és kulturális események célközönsége mellett a családi, illetve gyerekprogramok iránt érdeklődők is megtalálhatják a számukra legkedvesebb időtöltést, közölték a szervezők. Mintegy 20 rendezvényhelyszínen több mint 100 program közül válogathatnak azok, akik Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az Egészségablak vagy a ESJA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. Országszerte 204 MOL töltőállomáson található ingyenes csipleolvasó, ahol segítenek az elkóborolt kutyák azonosításában, közölte a MOL a Magyar Távirati Irodával. A közleményben az augusztus 20-ai ünnepségek közelettével felhívják az állattartók figyelmét arra, hogy az erős fény és hanghatással járó jelenségek, mint például a tűzijáték, sokkolóan hatnak az állatokra, ijegységükben elkóborolhatnak. Ennek elkerülésére azt javasolják, hogy a tűzijátékok idejére engedjék be kedvencüket a lakásba, valamint amennyiben sétálni indulnak, bilétával ellátott nyakörvel és pórázon tegyék. Augusztusban megkezdődött a parlagfűszezon, ráadásul az idén a hetekig tartó kánikula, illetve előtte a csapadékos időszak kedvezett a gyomnövény szaporodásának. A következő napokban, hetekben rohamosan növekedhet a pollen koncentrációja, ezzel egy időben hevesen jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A szezon előreláthatólag erős lesz, amelynek mértékét az augusztusi és szeptemberi időjárás nagyban befolyásolja. A tömeges virágzás során a tartós, esős időszakok átmenetileg visszavehetik a pollen terhelést, azonban a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható. Szeptembertől egy most megjelent kormányrendelet tervezet értelmében tilos lesz bevinni az iskolákba olyan tárgyat, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntetőtörvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia, a pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére. Szombaton is megdőlt az országos napi melegrekord. Szerdához hasonlóan Baján ismét 40,4 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot 37 Celsius fokot Baján és Kübekházán rögzítették 2022-ben. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből napközben helyenként késő délutántól délfelől már nagyobb számban lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél csak zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 39 fok között valószínű. Késő estére 22 fokig hűl le a levegő.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A házi kenyér készítése egyszerűbb, mint gondolnánk, csak türelem és idő, valamint szív kell hozzá. Milyen népszokások kapcsolódnak a gabonához, a búzához? Hogyan készíthetünk otthon kenyeret? Süye Károlyné, Klárika nénit hallják.
A kenyér mindig is az életet, a bőséget, a jólétet jelentette az ember számára. A keresztény hívő pedig egyenesen Krisztus testét látja benne. Nem volt hát véletlen, hogy a nagy ünnepekkor, karácsony, húsvét mindig egész kenyeret tettek az asztalra, ezáltal kifejezték, semmélték, mindig elegendő ennivalójuk lesz. Megfigyelhetjük, hogy a hasonló mezőgazdasági szokások vidékenként változó naphoz kötődtek. Ennek egyik oka az éghajlati időjárási eltérés volt, és a mi kalendáriunkban az adott szokást legelterjedtebb napjának soroltuk fel, de hát most ezeket már én ugye el is mondtam, tehát új év napjától kezdve egészen december 31-ig mindig volt valami, ami a gabonával összefüggött, valamit kellett készíteni, és például most csak a búza szentelést említeném, azt hiszem annak idején beszéltünk róla, április 24-én Szent Györgykor szentelik meg, ez a görög katolikusoknál Szent György, a római katolikusoknál pedig Szent Márk napja, az 25-e. Még egyet említenék, hogy február 22 üszögös Szent Péter napja. Ez üszögös Szent Péter napján munkatilalom volt, így az asszonyok lizvesen nyúlhattak, szántani se volt szabad, nehogy üszögös legyen a búza. Tehát azért megvoltak, ugyanígy, mint most lesz ma július 20-a illés napja, az is munkatilalmi nap az illés napja. Úgyhogy arra is figyelni kell majd, hogy olyankor ne dolgozzunk. És főleg a munkatilalom a mezőn is azt tartották, aki ilyenkor dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Ilyenkor őrizték az aszagokat, a kazlakat, nehogy a vihar szétverje, vagy a villám földgyújtsa, mert ugye összehordták, és a cséplés majd később kezdődött, mert nem együtt a kombájnos, ahogy arat, úgy séppel is, tehát ez július 20-ára fontos megjegyezni, mert ez következik. És hát, amit még itt említhetnék, ugye Magyarországon augusztus 20-át Szent István napját tartjuk az új kenyér ünnepének, bár az azelőtt és Szent Miklós napok keretében mindig volt kenyérszentelés vasárnap a templomban, most ez néhány éve elmaradt. Tehát a Szent Miklós napok vasárnapon volt kenyérszentelés a templomba, ettől függetlenül augusztus 20-án is volt. És hát itt a kenyeret is említettem már, és ebbe a kis füzetecskébe, amit a helytörténeti füzetekbe jelent meg 2013-ban, igaz, hogy nagyon kevés példányban, de hát nekem is már csak ez az egyetlen egy példányom van. Én ebben, illetve ezt megelőzően egy török Szent Miklós újságban kértek tőlem cikket így augusztus 20-ára, és azt gondoltam, hogy nekem a legszebb emlékem a kenyérsütéshez, a kenyérről, a nagyomámhoz kapcsolódik, erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondjuk magunkba, vagy tömegekbe mormoljuk az Úrtól kapott imát, a mi atyánk szavait, és talán nem is gondolunk a jelentőségére. Hogyha a kenyér van otthon, akkor tudunk enni, akkor mondhatjuk azt is, hogy mindenünk van. Ez különösen a háború idején a fogságba sínylődők tudták csak nagyon értékelni, amikor még fűrészporból is sütöttek kenyeret, nem csak búzából. Tehát sokszor már nem úgy becsüljük meg a kenyeret, ahogy kellene. Magyar embernél ritka az a nap, amikor nem eszik kenyeret, végsütemény, talán csak a fogyókúrázók kerülik ezt a dolgot. Gyermekkoromban nagy ünnep volt, amikor nagymama kenyeret sütött a kemencébe. És ez annyira előttem van még mindig, hogy hogyan készülődött hozzá. Előző nap beleszitálta a lisztet a nagy fateknőbe, néha megengedte, hogy én is szitáljak. De mielőtt hozzáfogott ehhez a művelethez, mindig fehér kötényt kötött, surcot maga elé, a fejét is hátra kötötte, fehér kendővel, nehogy a hajszála a lisztbe hújjon. És levette a szekrény tetejéről, nagyapa így mondta, hogy katulába, tehát papírdobozba tartott párát, nálunk így nevezték a kovászt, a kovászhoz, amit először vízbe feloldott és kevés liszttel élesztővel elkevert, majd a sparhelt végére tette. Ez ugye már este felé volt, akkor már nem nagyon raktak a tűzre, hanem az a kis meleg, ami még ott volt, az elegendő volt hozzá. Előkészítette a nagy szakajtókat, 6 darab volt, tehát sok a lisztmennyiségre nem emlékszem, de sok lisztből készítette, és ezekbe belehajtotta a szakajtókendőket is. A kemence elé hordta az összekötött kukoricaszárat, a rőzsét, ezt előző nap elkészítette. A kenyérsütés napján mindig hajnalba kelt nagymama, tüzet rakott, hogy legyen meleg víz majd a dagasztáshoz. A teknőbe levő liszthez hozzáöntötte a megkelt kovászt, és a langyos vízzel összekeverte, hozzáfogott a dagasztáshoz, ami igen nehéz munka volt. Anyósom mindig úgy mondta, hogy akkor jó a dagasztott tészta, ha megcsúran az eresz, vagyis a dagasztónőnek a verejtéke belehullik a tésztába. Ezután következett a kenyerek kiszaggatása, megformálása. A szakajtóba beleterített szövött vászonkendőt, amit szakajtókendőnek mondtak, ezt megszórta liszttel, nehogy beleragadjon a tészta majd. Ezt követően berakta a megformált nagy cipót, és betakarta a szakajtó ruhával, és meleg helyre tette. Mindig csinált még nagymama 2-3 kis cipót is, ehhez kicsi szakajtó volt. Ezek a szakajtók szalmából készültek, vessző és szalma. Itt Magyarországon nem sokan készítenek már, de itt a megyében Nagykörűnben van Balázs bácsi, aki már tanított is a szalmafonóknak szakajtót fonni. Hát, megmondom őszintén, elég nehéz munka. Sok szalma kell hozzá, és erős kéz, és egy ilyen tű, amivel behurkolják. Aztán, amikor már azt a 2-3 kis cipót is kiszaggatta, hát aminek örülök, hogy ezt a kis szakajtót én örököltem meg. Igaz, hogy már meg van fűzve az alja, később aztán ebbe tartották a tojást, meg én is szoktam. Aztán a teknő alján még volt egy kis maradék, ezt összevakarta, kikaparta, és ebből is egy nagyon kis, olyan jó kis öklömnyi cipócskát formált, amit mi vakarónak hívtunk. És ezt mindig a gyerekek kaptuk meg először, és ez volt a legfinomabb kenyér, amit életemben ettem, és alig vártuk már, hogy kisüljön, hogy ezt mindig előre rakták a kemencébe, a leghamarabb megsült. Még visszatérve a dagasztáshoz, amikor a dagasztással elkészült nagymama, akkor kezdett viradni. Ekkor kiment begyújtani a kemencét, ami igen nagy szakértelmet igényelt, hosszú nyelű, úgynevezett szénvonóval igazgatta a tüzet. Ha leégett, a berakott szár rőzse hátra tolta a parazsat, elég meleg volt a kemence alja, akkor jöhetett a kenyér bevetése. Ekkora már a szakajtóba szépen megkeltek, felmagasodott a tészta, kivette őket, és a kenyérsütő lapátra fektette, formált rajtuk még egy kicsit, és betolta a kemencébe. Ha jól emlékszem, középen vágott rajta egy vágást, vagy kettőt. Attól is függött, hogy milyen nagy volt a kenyér. Tehát itt megformálta, és betolta a kemencébe, majd lecsúsztatta a kenyeret erről a kenyérsütő lapátról. Előre kerültek a kis cipók, ennek tájegységenként más-más az elnevezése, és legvégére került a vakaró. A kemence szájára tette az előkét, majd rázárta az ajtót. Amíg a kenyér sült, megtakarította a teknőt, nagymama, a ruhákat és a helyet készített a frissen sült kenyérnek a kamrába. Még a teknőben levő kis maradékból azt már nem gyúrta össze, hanem ebbe a úgynevezett katulába, dobozba rakta a következő kenyérsütéshez a párát, szuhakáróba így hívták a kovászt, és akkor ezt újra feltette a szekrény tetejére, hogy száradjon, és a legközelebbi kenyérsütésnél ezt felhasználta. Hát először is a kis vakaró került ki a kemencéből, aztán jöttek a kis cipók. Nagymamám ekkora már, legtöbbször ekkora már én is ott voltam nála, és ahogy kivette a kenyeret, mindig letörölte róla a lisztet libaszány tollal, és vizes kézzel megsimogatta, ettől lett szép fényes a kenyérhéja. Ez úgy előttem van, ahogy nagymama magához öleli a kenyeret, és olyan szeretettel megsimogatja ezzel a vizes kezével. És akkor az illatos kenyerek bekerültek a kamrába, amikor kihűlt vászon abrosszal betakarta nagymama. Hát talán semmi sem él ilyen élénken az emlékezetembe az én nagymamámról, mint a kenyérsütés. Ez egyébként az anyai nagymamám volt, Bertán Erzsébet, ő Múcsonyba született, és hát nagyon, nagyon finom kenyereket sütött, és ez sokáig elállt, egy hétig, és lehet, hogy már valamikor említettem, hogy amikor már kezdett szárazni a kenyér, akkor mindig megpirítottuk a sparhelt második platnyán, és akkor hát vagy kacsazsírral, vagy zsírral, vagy vajjal megkentük, és hát nagyon finom volt, meg télen, meg főleg, meg dörzsöltük először fokhagymával, utána megkentük, vagy valamilyen pecsenyezsírral, olyan finom reggeli vagy vacsora is volt. Mi gyakran ettünk pirítóst. Én most is jobban szeretem a pirítós kenyeret, mint a rendes kenyeret. Magyar nép hagyományban megfigyelhető az új gabonából sütött kenyér kultikus jellege is. Ezt a kenyeret szertartásosan fogyasztották. A megszegésnél az egész család jelen volt és evett a kenyérből. Az első kenyeret a gazda szegte meg. Először kezébe vette és imádkozott. A megszegés előtt a kenyér aljára keresztet rajzolt, keresztet vetett, majd mindenkinek adott egy szeletet. Hát édesanyám soha nem tudta úgy megszegni a kenyeret, hogy ne vessen rá keresztet, mi úgy mondtuk. Hát ez sajnos nálam már nem vált ilyen gyakorlattá. Hát mondjuk, ha egy szép nagy kenyér van előttem, akkor az csak már ritkán veszünk egész kenyeret, ha csak én sütök, akkor ott arra igen szoktam én is. A kenyérnek a középkor végéig nem is volt ünnepe. Ekkor kezdték el az aratással együtt emlékezni róla. Sokáig július 15-én az apostolok oszlásának ünnepén volt ennek az alkalma, a 19. és 20. század fordulóján pedig Darányi Ignác földművelésügyi miniszter volt az, aki törvénybe iktatta az új kenyér ünnepét, a kenyeret nemzeti színű szalaggal kötette át. 1901-ben közzétett felhívását, amelyben az arató ünnepek megtartására, a régi ünnepélyes szokások felelevenítésére szólította fel a földbirtokosokat. Ez így is maradt 1945-ig. A háború után kezdték el azt augusztus 20-án Szent István napján az állam alapítással együtt megünnepelni az új kenyeret. A hagyományok ápolásában országosan és a megyében is élen jár itt városunk Törökszent Miklós. 1991-ben az első országos szalmafonó pályázat meghirdetésével vette kezdetét a szalmafonás magyarországi újjáéledése Magyarországon. A 24. órával, hogy Kovács Judit írta a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményébe, és 2000-ben itt létrehoztuk az ország első szalmagalériáját is, ami most hát már nem így szerepel. És 93-tól rendezzük itt a városunkban ezt a kézikaszás arató bemutatót és versenyt, és hát azt hiszem, hogy lehet, hogy már máshol is van, de sokáig egyedülálló volt a cséplőgépes cséplés felelevenítése is. Itt csak megjegyezném, hogy 2012-ben Törökszent Miklóson forgatták a Pillangó című filmnek a cséplési jelenetét, amelyet néhány éve láthattunk a moziba vagy televízióba is. Itt szeretném megjegyezni, hogyha közelről megnézünk egy búzaszemet, akkor ott mint pólyába levő Jézus láthatjuk. Na most ez mindenféle gabonafajtán megtalálható, de legjobban a búzán lehet meglátni, és onnan indul ki a csiraképződmény, tehát nagyon szép. Szegészen kevesen tudják azt, hogy a kenyér napját is megüli a világ, mégpedig október 16-án. Hát itt még Törökszent Miklóson nem sikerült ezt így megünnepelnünk, pedig már régi vágyam az. És a kenyér világnapjának célja az, hogy bemutassa a föld legfontosabb élelmezési cikkének a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16 legyen a kenyér világnapja. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó fontos energiaforrásnak, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli, elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. A véletlen különös játéka, hogy e napon született 1865-ben a híres magyar növénynemesítő, a világhírű bánkúti bóza megteremtője Baross László is. Baross László a köztudatban a bánkúti búzák atyaként él. Ezt a tekintélyt egy gazdasági kényszerhelyzet megoldójaként vívta ki. Hát most már azóta nagyon-nagyon sokféle nemesített búza van, ugye erre külön ott van a Martonvásári Kutatóintézet, ahol nem is tudom hányféle búzát, de több helyen van Magyarországon búza nemesítéssel foglalkozók, és hát ezért ez egy nagyon nagy dolog. Talán vissza kellene állítanunk ugye mindenkinek a hétköznapi gondolatai körébe a kenyérnek a tisztességét, becsületét, hogy jobban becsüljük meg, és hát próbálkozunk otthon is kenyérsütéssel, ha nem is kemencébe, mert az már kevés helyen van, de azért még tudok olyat, a rokonaink között is van, aki szokott kemencébe sütni kenyeret. Én ebbe a füzetbe, a helytörténelmi füzetekbe leírtam azt is, hogy én hogyan sütök otthon kenyeret, és ezt a nevet adtam, hogy a 21. század házi kenyere. Tehát, hogy otthon a sütőbe is megsüthető kenyérnek különböző változatai lehetségesnek, és hát a legnagyobb erénye ennek a kenyérnek, hogy mindenféle adalékanyag nélkül tudjuk otthon sütni a kenyeret. Hát nagyon sok embernek van kenyérsütőgépe. Akkor, amikor én ezt leírtam, nekem is volt, csak azután kiukadt, és nem is próbálkoztam megjavítatni, mert soha nem sikerült annyira tökéletesre benne a sütés, vagy nagyon följött, vagy leülepedett a közepe, hogy utána arra használtam csak egy ideig, hogy abban megdagasztom a nehezebb munka részét, elvégzi a gép, utána kézzel már könnyebb volt átdagasztani, és akkor minden többi formázást és a sütést, az pedig a sütőbe sütöttem, villanysütőn van, és nagyon szép kenyereket sikerült sütnöm. Hát ennek, ahogy én készítem, elmondom az alapanyagát, hogy hogyan készül, és akkor ugyanebből az alapanyagból nagyon sokféle mindent lehet készíteni. Tehát a hozzávalók, én 50 dek a fehér lisztet, tehát a BL55-öset, 10 dek a rétes lisztet, vagy 30 dek a teljes kiőrlés, és 30 dek a fehér tönköly lisztet használok. Tehát ez a gépbe való mennyiség, hogyha ott dagasztjuk meg. 2,5 dek a élesztő kár hozzá, szoktam tenni 2 evőkanál olívaolajat, vagy rendes olajat, vagy vajat, amit megolvasztok. Egy kávéskanál só, ha van otthon tengeri sóval, egy evőkanál cukor vagy méz, egy ökömnyi héjába főtt burgonya meghámozva, lereszelve vagy áttörve. Hát én azt az egy szemet, azt sajtreszelőn szoktam lereszelni, mert az a krumplinyomot nem veszem elővel, nagyon macerásra elmosni. Szoktam beletenni egy kávéskannál 10%-os ecetet, vagy egy kicsi szódabikarbonát, ez a tartóságához jó, hogyha van benne. Tehetünk hozzá ízlés szerint magvakat, szezámmagot, lemmagot, tisztított napraforgót, stb. És olyat is készítettem, hogy zsiradékba pároltam apróra vágott hagymát, főleg ha vajat csináltam, ez is nagyon finom, ezt főleg akkor csináltam, ha zsemlét vagy kiflit készítettem belőle, mert annak meg különösen jó ízt adott. Tehát az első változat az, amikor a kenyérsütőbe belehelyezzük az alapanyagot, méghozzá ilyen sorrendbe, hogy először a folyadék, a liszt, só, cukor, burgonya, a magvak, a párolt hagyma, majd tetejére mozsoljuk az élesztőt, és akkor beindítjuk a kenyérsütőt, 1 óra 45 percig tagasztja a tésztát, és akkor én itt ki szoktam venni. És akkor a sütőt begyújtom, hideg sütőbe teszem a tepsit, ez is fontos, mert még akkor együtt kell a meleg, hogy melegszik a sütő. A sütő aljára egy kis lábosba szoktam tenni vizet. Ez 200 fokon körülbelül 45 percig sütjük. A sütés végén a tetei hideg vízzel megkenjük, ahogy nagymamám tette az ő kenyerénél, ettől lesz fényes, rácsra borítjuk és sülni hagyjuk. Ebből a mennyiségből 1,2 kg-os szépen szeletelhető, nem morzsálódó kenyeret kapunk, ez tényleg nem morzsálódik. A második változat pedig, ha nincs elektromos kenyérsütőnk, akkor kézzel vagy a robotgép spiráljával dagaszthatjuk a kenyeret. A lisztet egy nagyobb műanyag tálba szitáljuk, a folyadékot meglangyosítjuk, a felébe belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a cukrot, tetejét megszórjuk, liszttel kovászt készítünk, ugyanúgy, mint minden más keltésztánál, amit már számtalanszor elmondtam. A folyadék másik felébe feloldjuk a sót, és hozzákeverjük az olajat, és amikor a kovász az élesztő dupjánájára kelt, a folyadékokat hozzáadjuk a liszthez, dagasztjuk a robotgéppel, és akkor lesz megfelelő, ha elválik az edény falától. Ha kézzel dagasztjuk, kezdünk el, mint egy merőkanállal, alulról emelgetjük a tésztát, akkor lesz jó, és akkor letakarjuk, egy órát pihentetjük ezt a tésztát. Ha nem kenyérsütőbe készítjük, érdemes dupla adagot készíteni. Akkor az egy óra elteltével átgyúrjuk, és zsírozott tepsibe rakjuk. Hidegsütőbe tesszük, és ugyanúgy 45 percig sütjük. Na most miket lehet ebből készíteni számtalan? Készíthettünk szendvicskenyeret, ami egy hosszúkás formába. Ez nekem olyan van, hogy 11x32 centi hosszú. Akkor kerekkenyér egy nagyobb jénai tálat kiolajozzunk, ebbe tesszük a tésztát, ezt viszont körülbelül egy óra hosszáig sütjük, mert magasabb, vastagabb lesz. Készíthetünk kerekcipót, ilyenkor négy részre osszuk a tésztát, és cipót formálunk belőle, és a nagy gáztepsi sütőt beolajozzuk, és egyenlő távolságra rakjuk a cipókat, és így sütjük. Akkor hosszúkás bucit, ebbsz is négy részre osszuk a tésztát, és a tepsi rövidebb oldalára szépen így elhelyezgetjük, így rakjuk bele a tepsibe és megsütjük. Akkor készítettünk ebből zsömlét, ebből a mennyiségből 9 kis cipót formálunk, és ugyanúgy kiolajzott tepsibe 3x3 sort rakunk, így nem nőnek össze, éppen csak összeérnek, de nagyon jó kis zsömlék lesznek. Én ezt nem félbevágom, hanem apró kis szeleteket, mint kis zsúrkenyér úgy fogyasztottuk. Akkor készíthetünk foszlós kiplit is, ehhez szükséges még 10 deka vaj vagy margarin. Négy részre osszuk a tésztát, kerekre formázzuk, egyenként elnyújtjuk, és pizzavágóval vagy derejevágóval átlósan négy felé vágjuk. A körcik szélesebb részére újnyi vastag vajat vagy margarint fektetünk, kiflit formálunk belőle, és a tepsibe rakjuk, megsütjük. A sütés fél idejénél reszelt sajtot is szórhatunk rá, nem az elején, mert akkor meg fog égni.
Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Gömöri Rita ACR nővérrel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek Rita nővér stúdiónkban. Gömöri Rita nővér a Krisztus Király Szolgáló Leányai Közösség nővére, és már több egyére van rádiónk stúdiójában. Most azon apropóból kerestem őt meg, hogy nemrég érkezett haza a Krisztus Király Szolgáló Leányai Közösség közösségi hetéről, Ausztriából, ahol biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szép élménnyel gazdagodott, és erről szeretném, hogyha beszélgetnénk, feltárnát, hogy mik történnek ilyenkor. Egyáltalán, hogy néz ki egy ilyen közösségi hét? Mindenki ellátogat Magyarországról ilyenkor Ausztriába erre a közösségi hétre?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Bea. És a kérdésedre válaszolva, sajnos nem. Helyi magyar nővéreink közül is vannak, akik sajnos már idősödő korunk, mindnyájan öregszünk, betegségekkel küzdenek, nem tudják vállalni a hosszabb utazást, van, aki éppen műtétre is vár, tehát ez is korlátja már egy-egy lelki gyakorlaton való részvételnek, amit nem helyben szervezünk. Az ausztriai nővéreink is korosodnak, és ott is például a német és a dél-tiroli olasz nővérek már egyáltalán nem utaznak el Ausztriába ezekre a közösségi hetekre, már tavaly sem voltak. Az osztrák nővéreink is fogytán, tehát teljes létszámunk most 45 fő, ebből 20-an voltunk összesen. Tehát ez azért megmutatja azt, hogy mennyire öregszik a közösség. Viszont hát egy nagyon kedves hagyomány van az osztrák nővérek részéről, hogy küldünk üdvözlőkártyát, és mindenki, aki jelen van, aláírja a távol maradott nővéreinknek, úgyhogy ott vannak köztünk lélekben, és imáikkal ők maguk is otthon természetesen.
Hogy kell elképzelnünk ezt a találkozást? Ez tulajdonképpen egy lelki gyakorlat?
Igen, lelki gyakorlat. Azért közösségi hétnek van nevezve, mert más is járul hozzá. Ilyenkor van együtt a nagy közösség, mert a közösségünk ugye kollégiumokból épül fel, települések, egymáshoz közel lakók egy-egy kollégiumot alkotnak, Ausztriában például Linzben van 3 is, bécsi kollégium, salzburgi, vorarlbergi, és mondhatnám tovább, ugye, ahogy említettem, Szűd-Tirol és a Németország. Itt Magyarországon mi egy kollégiumot alkotunk, a Szent Kamil kollégium, mi az Egri Egyházmegye területén élő nővérek vagyunk, szétszórtan ugyan, elég nagy az egyházmegyénk, de egy egyházmegyéhez tartozunk, és mi így vagyunk egy kollégium. Az odautazásunk első napja az este a megérkezés öröme, és egymásnak örülünk, hogy egy év után újra látjuk egymást. Kedd, szerda, csütörtökön szokott lenni a lelki program, ami impulzusok, lelki vezetés, egyéni feldolgozások, közös megosztások, tehát ebben a 3 napban. És pénteken pedig egy zarándokutat szoktunk tervezni, mikor, milyen kegyhelyre, ugye Mária kegyhelyek bőséggel vannak az Alpokban és Ausztriában, és el szoktunk együtt utazni, akkor ott van közös ebéd az egész napos programban, este pedig a kirándulásból, zarándokútból hazaérkezve, úgynevezett Bundesabend van, hogy egy színes estét tartunk, ami egy kicsit ilyen vidám, felhőtlen, úgymond olyan karnevál jellegű, tehát ki előad valami kis jelenetet, akár bibliait, akár egyéb, tehát az ott akkor már egy felszabadult, mint egy búcsúest, mondhatnám így is, és szombat reggel hazautazás, vagyis valamint a szombaton, ha a tagok hazautaztak, utána még a vezetőség marad, mert a következő éves mottót, jelmondatot, gazdasági beszámolót, tehát egy vezetőségi ülés olyankor van, amikor együtt vagyunk.
Ez német nyelven zajlik?
Német nyelven zajlik, igen. Hát a német nyelvtudásunk az elég hiányos, úgyhogy velünk szokott jönni tolmács, és olyan kísérő atyáink vannak, akik maguk is beszélnek németül. Hát az idén, meg már tavaly is nem volt osztrák atya velünk, így közösségünk lelki vezetője, Jósek úr által kinevezett Ferenc Károly atya tiszafüredi plébános úr, és Dolhai Lajos atya nagyon sok mindenben segít bennünket, ő neki a nyelvtudása és a korábban a életformánk fordításában is, tehát ő nagyon jelentős támogatója ilyen szempontból, az ő tudása sokat segít a mi közösségünknek. Most pedig a témát is ő volt, aki feldolgozta Károly atyával, és így Lajos atya és Károly atya vezették a lelki gyakorlatot. Így teltek a lelki gyakorlatos részek.
Tehát van egy fő témátok, és vannak esetleg még ahhoz kapcsolódóan melléktémák, vagy több fő témátok is van?
A mostani témánk az ugye, mivel idősödünk, hát így az volt, hogy az idősebb keresztények visszaemlékezése, ez volt az első cím, és utána egy egészen új fogalommal ismerkedtünk meg, legalábbis többünknek új volt, a dinamikus visszaemlékezés. Ezt Lajos atya vezette be ezt a témát, és mondta el nekünk, hogy a Ferenc pápától idézve, hogy ne hagyj el öregkorunkra, ugye a nagyszülők világnapjára Ferenc pápa ezt a mottót adta, és akkor így az öregkorunkba, az öregedésünkbe kezdtünk úgy bekapcsolódni az emlékezéssel, hogy az emlékezés és a lelkiismeret vizsgálat az mennyire segít bennünket a szentéválásban, a minél jobban kiteljesítésébe annak, hogy a hitünk útján eljussunk arra, amire a Jóisten hív minket és vár bennünket. És ugye ehhez néhány nagyot is, hogy idézzek. Goethe mondta, hogy mi emberek olyanok vagyunk, hogy sem az emlékezés, sem a felejtés nélkül nem tudunk élni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert sokszor szeretnénk, ugye, hogy na, felejtsünk el valamit, felejteni, de az sem lehet csak úgy. Emlékezni van, amikor a jóra, van, amikor a negatív is eszünkbe jut, de azt is mondta Ferenc pápa, hogy ne hagyjuk, hogy a mély beráncson bennünket a pesszimizmus örvénye. Tehát az emlékezéseknél nagyon fontos, hogy koordináljuk az emlékeinket. És itt a dinamikus emlékezés az egy olyan segítséget is ad, hogy tematikusan, hogy mi az, ami az életemre hatással volt, hogyha tudok azon gondolkozni, azokat az emlékeket előhozni, amik befolyásolták az életem alakulását. Például egy iskolaváltás, világi életben egy házasságkötés, egy örökfogadalom a szerzeteseknél, egy papszentelés a papoknál. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életünk mérföldköveit így lássuk, és akkor ezt, mikor úgy mindnyájan végig elmélkedtük, utána megosztottuk közösségben, hogy kinek mit hozott a téma elő. Mert ugye a dinamikus emlékezésnek van a két fajtája, a naptár szerinti emlékezés, és az események szerinti emlékezés. Én magam például azt tapasztaltam, az ébredt bennem az a gondolat, hogy amíg dolgozó voltam, aktív dolgozó, addig a naptár szerinti emlékezés volt a domináns, a határidőnapló, az asztali naptár, hogy mi mikor, tavaly mikor is volt, hogy is csináltuk, hogy is ment ez. Tehát ugye azok az emlékezések, ami minden évben visszajön, és akkor azt rugalmasan, de mit kell rajta javítani. A mai napokban meg, amikor már ugye itt a nyugdíjas időmet élem, érzékelem azt, hogy most inkább a dinamikus emlékezés az, ami meghatározza az életemet, akár ha, ugye Isten megenged az életünkben negatív dolgokat is, de azoknak van pozitív kifejlete, amit azért enged meg, amit akkor lehet, hogy nem tudunk. De ezeket így visszaemlékezve helyre tudjuk tenni, és itt jön be ez a dinamikus emlékezés, hogy igen, akkor most már tudom, hogy akkor ott az ezt a célt szolgálta, és a javamra fordította az Úr.
És az ember rá is jön, hogy igazából semmi nem történik véletlenül, ahogy szokták mondani az életében, hanem mindent a Jóisten enged meg, és minden a Jóistennen keresztül történik velünk.
Igen, gyakorló keresztényként, hitben egyre jobban elmélyülő és erősödő emberként tudjuk, hogy Isten mindig a javunkat akarja. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik.
Csak ezt most úgy felfedeztétek a gyakorlatban
is. Igen, igen, és konkrét pontokat kerestünk az életünkben, hogy mikor és hol voltak ilyenek, hogy felelevenítsük, hogy így a hitünk fényében erősödjünk, és ennek fényében gyakoroljuk, erősítsük a lelkiismeret vizsgálatot is. Mert az is egy nagyon fontos dolog, hogy sajátos a lelkiismeret vizsgálat. Ugye esténként átgondoljuk a napunkat, hogy történt, mi történt a mai nap. A jezsuitáknál van, úgy tudom-e az, hogy ők az esti kompletóriumnál tartanak erős lelkiismeretvizsgálatot, de ők javasolják a napközben tartott egzámen praktikus, hogy délben is tartson a délelőtről, hogy megvizsgálja a délelőttöt. Tehát talán az emlékezet és a friss élmények gyorsabban, könnyebben is jönnek elő, meg az esti fáradtságra az ember könnyebben belealszik, hogyha már úgy imádkozik, és akkor megosztva a napot két részbe, ez is egy könnyebbség a lelkiismeretvizsgálat és az emlékezés során.
Hát ez egy nagyon megszívlelendő dolog, amit most mondtál, mert igazából szerintem manapság nem szokás. Tehát, hogy annyira hangos körülöttünk a világ, és egyfolytában mindenféle szempontból bombázva vagyunk. Tehát igazából nem sok ember úgy fekszik le, hogy annyira fáradt, hogy már igazából csak legfeljebb elalszik azonnal. Vagy lehet, hogy elmond egy gyors imád, de lefekszik és elalszik azonnal. Ez a kicsit lassítani tudatosan magunkat, és elgondolkodni azon, hogy hol is tartunk, ez egy nagyon megszívlelendő és fontos dolog, ahogy most mondtad is. Eszembe is jutott, hogy mikor a 40. életévemet betöltöttem, akkor valami történt. Nem is tudom, hogy miért, vagy hogy hogyan, nem is akartam, de valahogy 4 teljes napon keresztül folyamatosan emésztettem az elmúlt 40 évemet, és tényleg jöttek pontról pontra, ahogy te most mondtad, maguktól az események, és rakódtak helyre bennem, hogy mi miért volt, és hogy igazából az, hogy mennyi mindenért kell hálát adnom, illetve hogy mennyi mindenért, nem az, hogy kell hálát adnom, hogy mennyi mindenért vagyok hálás a jó lehetek. Istennek. Én mindig úgy érzem, hogy annyira vezet, hogy soha el nem engedi a kezem, és ezt a 40. életévennél úgy, hogy mondjam, sokszorosan úgy kézzelfoghatóan tapasztaltam. Így képzelem, hogy nálatok is most ez a kigyakorlaton ez ilyesmi lehetett.
Igen, és amit most így elmondtál, ez a 40 év, ez olyan jól is hangzik, és olyan szép, ahogy te ezt felmérted, hogy ez tulajdonképpen egy életgyónásnak a felkészülése is lehetne, vagy lehet éppen, mert ugye életgyónást lehet egyszer, esetleg kétszer is tenni, tehát azért az nem törvényszerű, hogy csak egyszer, majd. A majdot sosem tudjuk, hogy mikor van, de ha egyszer felkészültek vagyunk, akkor az addigiakat jó letenni.
Hát ha addig nem mentünk el gyónni, akkor mindenféleképpen.
Első áldozásomkor voltam először szentgyónáson, és onnantól kezdve folyamatosan gyóntam, amikor kellett sokáig csak a kell szerint, ugye húsvét és karácsony. Aztán szépen ez úgy életformává válik, beivódik az emberbe, tehát úgy sajátom lett. De ettől függetlenül, vagy 6-8 éve voltam én is egy életgyónáson, ami arra is jó, hogy önmagamnak is meg tudok bocsátani olyané, amiért még mindig úgy éreztem, hogy az akkor nagyon csúnya volt. Tehát egy olyan önvád, amit le lehet tenni. Nem, mert ugye a sátán dolgozik a vágyaival. Ő mindig kísért, és ha egy kísértésbe be tud húzni, akkor ő utána mindjárt vádol, hogy na, már nem is értsz semmit, már nem is kell lesz Istennek, mert most már ilyen vagy, meg olyan vagy. Tehát az ő kísértése az erre játszik, direkt erre irányul. Érdemes összeszedetten egy életgyónást úgy. Természetesen ez nem egy szentmise alatt a gyóntató székbe, az úgy nem a recsegős gyónás, hanem egy előre megbeszélt időpontban, mert azért ez hosszabb.
És most így, hogy így átbeszéltétek, meg így végül is, akkor sok mindent helyre tettetek magatokban, és egymás közt is. És akkor utána következik egy ilyen találkozás alkalmával az, hogy most akkor tulajdonképpen most hogy vagytok, most hogy van a rend, vannak-e új belépők, tehát hogy az ilyen praktikus dolgokat is megbeszélitek?
Van egy olyan délutánunk, amikor a legfőbb vezetőnővel összeülünk, és akkor ő minket, magyarokat hallgat meg, és akkor beszélgetünk az itthoni közösségi programokról. Mint egy beszámolunk, hogy milyen rendszerességgel jövünk össze, hogy szoktunk, mi a nehézség, igen, hogy érdeklődő, megmarad, nem marad meg, hogy tudnánk népszerűsíteni a közösséget. De hát ugye nem viselünk habitust. Tehát azért, ha valahol egy szerzetes megjelenik, akkor azon látszik, hogy szerzetes, akár férfi, akár nő, hogyha monasztikus rendben él, akkor ő neki van egy ruha is, ami egyenruhájuk. Mi pedig mindannyian otthon élünk, saját otthonunkban, saját plébániáink, saját területünkön tevékenykedünk az egyházért, a papságért, a papság segítésére, és a viseletünkön sem. Úgyhogy nálunk nagyon fontos az, hogy arról ismerjenek föl benneteket, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én szeretlek benneteket, ahogy Jézus mondta. Azon kívül pedig a megélt Krisztus élményeink, a megélt közösségi élményeink, azok, hogyha tükröződik, hogyha kimegyünk az utcára, akkor azt talán észreveszik, és az a jó, ha észreveszik, hogy én kaptam már olyan kérdést, hogy te mitől vagy mindig ilyen happy, te mitől vagy mindig ilyen mosolygós, te jössz és köszönsz, és te mindig fülig ér a szád, ha köszönsz.
Lehetőlt téged a Jóisten szeretete.
Igen, és nagyon sokszor éppen a lelki gyakorlat során is volt, amikor arról beszélgettünk, hogy az alapvető érzelmek és a hosszentírási részekkel alátámasztva, és az első az öröm. És én bennem rögtön ez volt a gondolat, hogy sokszor azt se tudom, hogy mi az örömöm oka, egyszerűen csak azt érzem, hogy lebegek, szárnyalok, és mindenkit csak megölelnék, meg mondanám, hogy de jó nekem. És ez a krisztusi szeretetből fakad, hogy tudom, hogy szeretve vagyok, és ő neki fontos vagyok, és akkor ezt én viszem tovább, és másokkal is meg akarom ismertetni.
Látom, hogy most is így érkeztél haza ebből az ausztriai útból. És nagyon szépen köszönjük, hogy velünk is megosztottad ezt az örömöt, amit most kaptál ott, és elhoztál nekünk is.
Tényleg az örömömet tudom megosztani, és ezt a közösséghez tartozás örömét, a Krisztussal való közösség örömét, úgyhogy az örömnek a különböző forrásait, és hát ez a lényeg, hogy minden forráson belőle fakad, és akkor én így ezzel nagyon jól vagyok. Köszönöm szépen a mennyei atyának, hogy ebbe a hitbe oltódtam be, hogy én a keresztségem által a római katolikus anyaszentegyház tagja lehetek, és ezért csak hálás lehetek, hogy a szüleim is így neveltek, és megtartott az úton Krisztus király.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Lackfi János, minek is élek? Hát azért, hogy minél jobban átitassam magamat a világgal. Hogy megkótyagosodjak az orgonák illatától, hogy színorgiájukkal jól megtömjem a szememet, hogy érezzem, amint a fagy satuba szorítja elkékülő kezemet. S aztán azt is, hogyan változnak a melegben izzó parázsá az átjegesedett ujjak. Hogy letüdőzzem a füst illatát, és behunyt szemmel, szájamban összefutó nyállal falatozzak frissen füstölt húst, frissen füstölt sajtot. Hogy érezzem az izmaim zsibongását, ha kutyával, gyermekkel játszva nekiíramodom, vagy futásban, labdajátékban teszem próbára élő, mozgó, eleven testem. Hogy megtapasztaljam a fantázia bizsergető elektromos kisüléseit, mikor bedobok egy-egy szóviccet, tovább fűzöm valakinek a poénját, sztoriba sztori töltök, megcsavarom ügyesen a kicsiknek szánt mesét. Hogy üljek csónakban, és szél permetezze arcomba a porított vizet, és nevetésre ingereljen ez a zsiványság. Hogy belemártsam huny szemem a folyékony napsütésbe, mely kijönti belső portrémat aranyból. Hogy érezzem a fájdalom prését mellkasomon, a szorítást szívem körül valaki miatt, akit szeretek. Hogy légszomjam legyen, hogy tudjak, aztán meg ne tudjak tágtüdővel levegőt venni. Hogy érezzem, ahogy hatalmába kerít a köhögés, és érezzem majd oldódását is. Hogy érezzem, amint meglep, vagy elhagy a lüktető sajgás. Frissen keletkezek sebek, gyógyuló sebek kísérője. Hogy könyszök jön szemembe, örömtől, bajtól, hogy szétvessen a boldogság, amikor meglátok valakit, és leverjen a víz, mikor meglátok más valakit. Minek is élek? Hogy amikor már eléggé átitatódtam a világgal, amikor már bennem él a világ, és minden porcikámban tudok rá emlékezni, felidézni, végig zongorázni az érzések, érzékelések teljes skáláját. Akkor át tudjak mindent adni, és el tudjak mindent felejteni, és meg tudjak mindentől szabadulni, és engedjem át magam az áramlásnak. Hagyjam, hogy Isten közelsége elégessen, és lefoszlasson rólam mindent, ami nem ő. Átadjam neki a mozgásokat, futást, ugrást, mindent egymás után. Átengedjem a megtanultakat, összekeverjem szeretteimet és az először látott arcokat, gyerekkoromat és a tegnapi napot, és mindent a kezébe helyezzek. Hisz tőle kaptam. Szép lassan kinyújtózzam a kereszten, és kitárjam felé a karomat. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gömöri Rita ACR nővérrel beszélgettünk. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510